Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz frakció vezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt. Kocsis Máté kijelentette, a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. A törvényt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament. Ukrajna Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölt az ukrán külügyminiszter. Andrei Szibiha szerint a magyar hatóságok kirabolták a páncélozott pénzszállító kocsikat, de a vagyon az ukrán adófizetőké. Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. A bejelentést Andrei Pisné, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke tette közzé, aki szerint az intézkedés illegális volt, ezért a bank visszaköveteli a lefoglalt vagyont, írta meg a HVG. Független vizsgálatot kezdeményeznek az ügyben. A külgazdasági és külügyminiszter szerint 3 napja nincsenek válaszok, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet. Miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt? Mire használták azt és kinek az érdekében? Mennyit költöttek abból Magyarországon? Sorolta ismételten a kérdéseket Szijjártó Péter. A szlovák védelmi miniszter szerint az Európai Uniónak aktívabban kellene foglalkoznia a Magyarország és Ukrajna között kialakult feszültséggel. Robert Kalinák egy televíziós vitaműsorban bírálta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentéseit, amelyeket Orbán Viktor magyar miniszterelnök irányába tett. Az ukrán-magyar határszakaszon 8812-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 20 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az olajáremelkedés hatásának enyhítése érdekében az orosz energiahordozók elleni szankciók feloldásáért Orbán Viktor levelet küldött Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A miniszterelnök tudatta, a kormány rendkívül ülésen tárgyal arról, miként lehet megakadályozni a benzin és a gázolaj árának további emelkedését. Azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően. A megbeszélést a kormányfő hívta össze. Szijjártó Péter arról számolt be, a közel-keleti háború sajnos nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légi csapások a térségben, és nagy probléma a hormuzi szoros lezárása is. Több kis benzinkút korlátozta a kiadható mennyiséget gázolajból, egyeseknél teljesen el is fogyott a dízel, közölte a Népszava üzemanyagkereskedőkre hivatkozva. A Napilapnak egy Tolna vármegyei kiskutas elmondta, a MOL nagykereskedő árai 100 forinttal olcsóbbak a többiekhez képest, külföldről ezért nem is éri megrendelni, a MOL azonban 1000-nél is több kisebb benzinkút rendelését nem teljesítette legutóbb. Folytatódik a meredek drágulás, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig 20 forinttal emelkedik holnaptól. Ideglenesen március 19-éig megtiltotta a kőolaj és üzemanyag exportot a szerb kormány. Hosszú sorok alakultak ki a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége figyelmeztetett, komoly kockázata van az üzemanyagellátás megszakadásának az országban. A horvát kormány pedig maximalizálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt. Rendkívül kevés, egy-két napra elegendő gázkészlete maradt az Egyesült Királyságnak. A britek hagyományosan keveset raktároznak el energiahordozókból, és a helyzetet még inkább súlyosbítja a közel-keleti konfliktus. Mindezek miatt a Szigetország a legmagasabb áron szerzi be a fűtőanyagot Európában. Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd, erről közösségi oldalán írt az amerikai elnök. Emellett azt is hangoztatta, Irán bárkit is nevez meg új vezetőjének, az nem lesz hosszan a posztján, amennyiben ő nem fogadja el. Az iráni szakértők gyűlése Mostaba Hameneit választotta meg az ország új legfőbb vezetőjének, közölt az iráni állami televízió, ő a néhai Ali Hamenei ajatollah fia. Február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mindössze 2 hónap alatt az éves hiánycél közel fele már teljesült, kommentálta az adatokat az Index hírportál. Ismét megjelent a madárinfluenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskunfélegyházán egy 5000-es mulart kacsa állományban mutatták ki, a szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először kétszentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein. Végül az időjárásról. Holnap helyenként vastag fátyol felhőzet mellett gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 2, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Trouble speed. szívszakadás és lélektörés, nyomodban miért ez jár? Velem az ember hullámas útra száll.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először lovaglással, ezt követően atlétikával, majd parasporttal, sportlövészettel, fitnesszel, végül pedig pilátesszel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel, mely szervezetek már hosszú idő óta kiváló kapcsolatot ápolnak az állami ménesgazdasággal. Barta Lászlót, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrző huszárőrnagyát hallják.
Az ország kelet és nyugati részén is csinálunk két-két képzést, hogy ugye otthon a saját közegükbe, a saját egyesületén belül tud mindenki gyakorolni a lovaival, és teljesen másképp viselkednek a lovak, mikor a saját barátaik közt vannak, mint mikor van egy ilyen összevont gyakorlás, és akkor ilyenkor azért általában kicsit behúzzák egymást, és a tavaszi képzésnek azért van nagy jelentősége, mert nem sokára kezdődnek ugye a március 15-éhez kapcsolódó ünnepségek, megmozdulások, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség az idősebb, rutinosabb lovaknak a továbbfejlesztésére, a fiatal csikók számára pedig Isten igazából ez elengedhetetlen.
Az természetes volt, hogy a kiképzést a Lipicai Lovasközpont Fedeles lovardájában valósítják meg. Az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is érkeztek lovasok. A bemelegítő pályán különböző ügyességi feladatokat teljesítettek a résztvevők, miközben két tapasztalt lovasoktató segítette a munkát. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta együtt dolgoznak Vitéz Györfi Villám András oktatóval. Most őt hallják.
Ilyenkor a lovasoknak és a lovaknak az összerendezett mozgását, az együttmozgását, a külön a technikai elemeket is, a kiképzési technikai elemeket vesszük sorra, ezeket csoportban is és egyenként is igyekszünk korrigálni, javítani, csiszolgatni, és utána pedig csoportos lovaglásban is ezeket érvényesíteni. Itt az alaki gyakorlatok, a szárfegyver használat és a szabja használat, a fegyelmezettség, az együttmozgás, az együttműködés és természetesen a biztonsági szabályok betartása, ezek a fő szempontok.
A gyakorlás során nagy hangsúlyt kapott az összhang a lovas és a ló között, hiszen a huszár hagyományőrzésben a fegyelmezett, jól képzett ló éppen olyan fontos, mint a felkészült lovas. A fiatal állatokat fokozatosan szoktatták hozzá a feladatokhoz, hogy később ők is részt vehessenek a rendezvényeken. Tóth Danát, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrzőjét hallják.
Minden évben itt vagyok ezeken a rendezvényeken, szerintem nagyon jó csapatépítés szempontjából is, illetve a lovak gazdái ugye ezt munka mellett csinálják, és akkor ugye nem mindig van rájuk idejük, és akkor ez a csapatépítés a lovaknak is egy fejlődés, a lovasoknak is, mindig vannak meghívott edzők, szóval ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó alkalom a fejlődésre, az együttlétre, a szórakozásra, szóval én minden évben nagyon várom.
A tavaszi kiképzés a felkészülési időszak fontos része a hagyományőrzők számára, hiszen a következő időszakban számos bemutatón képviselik majd a magyar huszár hagyományokat. A szilvásváradi gyakorláson szerzett tapasztalatok ehhez adnak biztos alapot. Sikerrel zárult a Magyar Parasport napja a Miskolci Egyetemen, ahol az érdeklődők kerekesszékes kosárlabdát, boccsát és parabívást is kipróbálhattak. A programot Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora nyitotta meg.
A sport önmagában stratégiai terület az egyetemen. Külön pénzt fordítunk arra, hogy egy magas színvonalú infrastruktúránk legyen. Külön ösztöndíjat adunk a hallgatóknak, hogy tudják összeegyeztetni a sportot a tanulással. És külön működtetünk fogyatékkal élő hallgatóink számára ösztöndíjakat, programokat, órákat, elkülönített segítség és bánásmódot annak érdekében, hogy mindenki, aki a Miskolci Egyetemen megjelenik, ugyanolyan teljes értékű egyetemi polgárnak érezhesse magát. Nagyon nehéz azoknak a sportolóknak a dolga, akik különböző hátránnyal küzdenek, viszont óriási tisztelet azért, hogy mindezek ellenére a saját munkásságukkal, a saját tevékenységükkel hívják fel a többségi társadalom számára egyrészt a figyelmet, másrészt azt, hogy olyan emberfeletti tevékenységet legyen az a sport területe, mint amit ma ünneplünk, vagy éppen az élet, vagy a tanulás más területe, hogy amit ők csinálnak, az példaértékű, és arra külön fel kell hívni a figyelmet. Nem csak a mai napon, hanem az év 365 napján mindig.
Az esemény díszvendége, az intézmény hallgatója a sikerlimpiai bajnok gátfutó Gál Nikolett volt. A sportoló a pódium beszélgetésen kiemelte, a sok áldozat és munka végül meghozta gyümölcsét a nemzetközi porondon is. A rendezvény célja idén is a szemléletformálás és a közös sportélmény volt. Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpont vezetője az érzékenyítés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Idén már 9. alkalommal ünnepeljük a Magyar Parasport napját. Azért a magyar parasport az egészen 70-es évekig vezethető vissza. Mi itt a Miskolci Egyetemen a Miskolci Egyetemi Parasport napot természetesen ehhez a dátumhoz szoktuk kötni, és egy közeli napon megrendezni, amikor is ugye a hallgatókat és az itt oktatókat és dolgozókat is könnyebben elérjük. Idén már 5. éve, hogy csatlakoztunk ehhez a Magyar Parasport napja mozgalomhoz. Az első 3 alkalommal az egyetemi körcsarnokban adtunk helyet ennek, hiszen ha már sport, akkor legyen sporthelyszínen. Viszont tavaly gondoltunk egy nagyot, és úgy voltunk vele, hogy akkor mozduljunk ki a biztonságos környezetből, és ne azt várjuk, hogy a hallgatók és az oktatók majd odajönnek, hanem menjünk mi oda, ahol a hallgatók és az oktatók vannak. Úgyhogy tavaly első alkalommal már bejöttünk az egyetem díszaulájába és az üvegelőcsarnokba, és jártukban, keltükben így sokkal könnyebb megszólítani is az embereket. Egyrészt látják, másrészt itt a kollégáimmal és a sportszervező hallgatókkal együtt próbáljuk őket invitálni arra, hogy a különböző aktivitásokat próbálják ki. Egyrészt nézzék meg, másrészt tapasztalják meg, hogy milyen, hiszen azt gondolom, hogy ennek az érzékenyítésnek ez a lehető legjobb módja. Üljön bele, próbálja ki, menjen egy kört a vakvezető kutyával, és teljesen másképp fogja látni onnantól kezdve az egész parasportot. Egyfelől az egyetem mindig keresi az úgynevezett harmadik missziós tevékenységeket, amikor az egyetem infrastruktúráját és tudását és eszközeit felhasználva próbál egyetemen kívüli célokat is megvalósítani. Ilyen ez is, hiszen azt gondolom, hogy minél több helyen hívjuk fel erre a figyelmet, annál jobb eredményt érhetünk el, és annál több emberhez, a széles társadalomhoz tudjuk eljuttatni azt az üzenetet, hogy igenis vannak nagyon jó parasportolóink, igenis fontos, hogy ővelük is ugyanúgy foglalkozzunk, mint az épp sportolókkal, és az, hogy bemutassuk azt, hogy miben változik meg az adott sport, illetve hogy épp emberek számára milyen nehézséget okoz esetleg egy speciális sport kipróbálása, mint például a bocsa, ahol az előbb porig lettem alázva, tehát, mert hát egy profi bocsás Katinka, amellett, hogy bemutatta, amellett hát profi módon nagyon udvariasan, de legyőzött. De ugyanez igaz a kerekesszékes vívókra, vagy itt a kerekesszékes kosárlabdázókra. Szerencsére azért már ezekkel a sportolókkal, illetve ezekkel a különböző fogyatékkal élő emberek egyesületeivel régi a kapcsolatunk. Többször is, nem csak parasportnap alkalmával, hanem az egyetemi sportnapon is találkoztunk már velük. Így azt mondom, hogy mert én is egy kicsit gyakorlottabb vagyok a kerekesszékes kosárlabdázásba, de azért még messze elmaradok azoktól, akik ezt rendszeresen művelik.
Kedves hallgatóink, Bene Szilárdot, a Miskolci Egyetemi Sportközpont vezetőjét hallották. Hajdú Csongor, a Vamav ifjú sportlövője ezüstéremmel tért haza a bulgáriai Európa-bajnokságról, mögötte hónapok kemény felkészülése áll. Most őszintén mesél élményeiről, a dobogón átélt pillanatokról, és arról, milyen álmokat dédelget a jövőre nézve. A részletekről sportolót hallják.
Már úgy mentem oda, hogy én nagyon is szeretnék egy hasonló eredményt elérni, mint tavaly. Hát sajnos erősebb volt a mezőny, még ez nem annyira nagy baj, csak nem bírtam úgy felvenni a fonalat. Örültem, hogy erősebb volt a mezőny. Mivel az egész héten próbálkoztam, és ugye mindent beleadtam, ezért egy picit el voltam fáradva az utolsó napra, ugye a trióra, de felszívtam magamat, és mondtam a többieknek is, hogy ezt csináljuk már meg, legyen egy érmünk. És hát bejutottunk a elődöntőbe először. Ott mondtam nekik, hogy nem baj, hogyha nem nyerünk, csak legalább csináljuk meg, és hát legalább nyertünk. Én sajnos a döntőre már tényleg kifáradtam, nem tudtam oda fókuszálni. Én ugye többet rontottam ott, és így sajnos csak másodikak lettünk, de ennek is nagyon örülök. Hát olyan, hogy nem tud, tehát hogy egyszerűen nagyon nehezen tud bekoncentrálni, nagyon nehezen tud oda fókuszálni, hogy mit akar lőni. És néha még az is nehezebb, hogy ott kell tartani, mikor kell jól sütni, tehát hogy ezeket is azért befolyásolja, hogy fáradt vagy. Szeretem is, hogy kintről hallok be zajokat, meg egyben szeretem, hogy magamban vagyok ott, nem teljesen vagyok csöndben, ugye? És ezt így jobban szeretem, mintha csak full csöndben lennék. Nincs. Csak amikor mielőtt beállunk, azelőtt egy pár mondatot lehet mondani, meg a beállás közben, az a 5 perc beállás közben lehet mondani, hogy akkor gyerünk, csináljunk meg. A szólót, azt a tavalyihoz képest sokat javultam. Sikerült egy 9. helyet elérnem, ami nem olyan rossz. Ott az elején rontottam el a Q1-be. Az egyéni versenyszám, hát sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Ezt megbeszéltem ott a kinti edzőmmel, és így már másnap a duetre úgy álltam oda, hogy tudom, miért jöttem ki, tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy kijöttem, és ezért elég jól tudtam lőni. Ott meg csak az volt a baj, sajnos, hogy a duett társam gyengében lőtt.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Hajdú Csongort, a gyöngyösi Vamav sportlövőjét hallották. XXI. Századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettest, a Nyíregyházi Egyetem testnevelési és sporttudományi intézet igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az intézmény sport infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy segítse a gyakorlatorientált képzést, továbbá az egyetemi polgárok végzettség megőrzését is szolgálja az új terem. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek, felújították az atlétikai csarnokot, majd szabadtéri kondiparkot is kialakítottak a hallgatók és oktatók számára. Futópadokkal, elliptikus trénerekkel, TRX szalagokkal és különböző erősítő gépekkel, modern sporteszközökkel szerelték fel a Nyíregyházi Egyetem új fitness termét. A felsőoktatási intézmény beruházása egy átgondolt, jövőben mutató sportfejlesztési koncepció olyan fontos állomása. A beruházás két ütemben zajlott, a fitness terem első részét még 2023-ban adták át, akkor 45 erősítő, minden izmot megmozgató gépet és eszközt üzemeltek be az intézmény D-épületének földszintjén. Ez a meglévő infrastruktúra bővült most egy újabb fitness teremmel. Az új fitness terem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal, több mint 50 éves hagyománnyal rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkárt hallották. Tovább erősödik Debrecen közösségi mozgás programja. A Debreceni Szakképzési Centrum kreatív technikum csatlakozásával immár 22 beltéri helyszínen várja az érdeklődőket a Mozdulj Debrecen mozgalom. Az új helyszínen Pilates foglalkozás várja a mozogni vágyókat. Pap Csabát, a mozgalom alapító tagját hallják.
Egyeztetve az iskolákkal, egyeztetve a tankerülettel és a Debreceni Szakképzési Centrummal nagyon komoly támogatást találtunk a részükről, és ez a nagyon fontos, hisz lakos közeli intézményekben, lakos közeli helyszíneket tudunk így máron a város minden területén nyitni.
Pap Csaba, a program szakmai vezetője beszámolt arról is, hogy az 5. éve működő program folyamatosan a lakossági igényekhez igazodik, hangsúlyozta, ott nyitnak új helyszínt, ahol konkrét igény mutatkozik rá. Beszélt arról is, hogy a tankerülettel és a szakképzési centrummal kialakított együttműködés biztos hátteret teremt a program bővítéséhez. Így mára a város minden területén elérhetővé váltak a mozgásprogramok. Kovásné Györfi Enikő, a szakképzési centrum kreatív technikum igazgatója kiemelte, bár az egészséges életmódra nevelés az iskola mindennapjainak része, a program új közösségi arculatot ad az intézménynek. Hangsúlyozta, hogy az iskola tornaterme így nem csak a diákokat, hanem a szülőket, barátokat és a városrész lakóit is szolgálja. Rámutatott arra is, hogy a 21. század rohanó világában különösen fontos az önmagunkra fordított idő, a mentális és fizikai feltöltődés, amely a jövő munkaerőpiacára kilépő fiatalok számára is alapvető érték. Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a 22. helyszín megnyitása egyértelmű visszajelzés arra, hogy a debreceniek igénylik a közösségi mozgásformákat. Kiemelte, hogy az elmúlt években több mint 285 ezer részvételt regisztráltak, ami bizonyítja a program létjogosultságát. Rámutatott arra is, hogy az újkertiek és a környéken élők számára különösen kedvező az esti idősávban induló pilátesz, amely népszerű és sokak által kedvelt mozgásforma. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Ez egy óriási lehetőség, hiszen itt az Újkertnek a sarkán vagyunk, az Újkertben is rengetegen laknak, illetve a környékről is könnyen elérhető helyszínről beszélünk, hiszen a kettes villamos itt megy el a kreatív technikum mellett, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják majd használni ezt a lehetőséget.
A Debreceni Szakképzési Centrum kreatív technikumban hétfőnként 18 és 19 óra között várják ingyenes pilátesz foglalkozással az érdeklődőket. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok. Öt különböző hosszúságú távon, 9 kategóriában várja a sport és a futás szerelmeseit a Debrecen Maraton március 29-én. A szervezés körül kialakult gondok elhárultak, egy másik csapat bonyolítja le a rendezvényt. A napokban felállt új szervezőbizottság módosította az útvonalat. Negyed maratonra, fél maratonra és maratonkörre vállalkozhatnak, akik neveznek a város legfrekventáltabb pontjain futva. Dékán Tamást a Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter ügyvezetőjét hallják.
Lehet egyénileg, illetve párosban 4 fővel is teljesíteni, illetve lesz egy 5 kilométeres és egy 1,7 kilométeres futótáv is, tehát nagyon széles paletta van. Alapvetően a kisebb távokon a erdő környékére koncentrálnak, a hosszabb távok pedig bemennek a belvárosba és az egyetem sugárúton jönnek vissza.
Eredetileg egy körös útvonalon lett volna a verseny, ám az aránytalanul sok korlátozással járt volna, emiatt veszélybe került a rendezvény lebonyolítása is. A Debreceni Egyetemen kiemelt stratégiai terület a sport és az egészség fejlesztése is. Ennek szellemében született meg a Debrecen Maraton ötlete, amelyet az intézmény szakemberei álmodtak meg. Bács Zoltán kancellár emlékeztetett, a 2 évvel ezelőtt Miskolcon és Debrecenben megrendezett európai egyetemi játékokat zökkenőmentesen bonyolította le az intézmény, így ez jó alapot adhat a maratonra is.
Azt gondolom, hogy a most 10 napja felállt új szervezőbizottságnak minden tudására szükség van ugyan, de március 29-én egy sikeres napot fogunk lebonyolítani. Abban bízunk, hogy 2000-nél több versenyző futó fog részt venni.
A programon számos kísérő rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre. A Debrecen Maraton célja ugyanis kettős, felejthetetlen élményt nyújtani a futóknak, ami közben meg lehet alapozni a fenntartható városrendezvényszervezés hazai jó gyakorlatát. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Nem csak dolgozni fontos egy városban, hanem szeressünk is itt élni, és ennek lényege az, hogy legyenek olyan közösségi programok, ahol meg tudjuk azt élni, hogy debreceni polgártársainkkal együtt tudunk megjelenni valahol, és közösen élvezzük egymás társaságát. Egy-egy futóverseny ilyen esemény.
Nevezni online lehet a debrecenmaraton.hu oldalon, ahol egyébként minden lényeges információt megtalálnak az érdeklődők.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új kormányablakot és rendőrösöt adtak át az újgyőri főtéren, így Miskolc nyugati városrészében több mint 60 000 lakos ügyintézése és biztonsága válik könnyebbé. A mintegy 4,5 milliárd forintos beruházás keretében egy modern, 12 munkaállomásos ügyfélszolgálat, az emeleten pedig egy új rendőrös kezdte meg működését. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az átadó hangsúlyozta, az épület szimbolizálja az állampolgárok védelmét és a gördülékenyebb közszolgáltatást.
Midestova most már 15 éves a kormányablakrendszer, és akkor, amikor 15 évvel ezelőtt megszületett, akkor az alapvető gondolat, ami létrehozta a kormányablakrendszert, az volt, hogy lehetőség szerint az állam legyen minél egyszerűbb, és minél inkább megközelíthető a polgárok számára. Legyen minél egyszerűbb, azaz ne a polgárnak kelljen megtanulnia, hogy milyen ügyet hol tud elintézni, hanem legyen egy olyan pont, ahova, ha eljön, akkor vagy el is intézik az ügyét, bármilyen természetű is legyen az állammal kapcsolatban, vagy pedig felvilágosítják, hogy hogyan kell eljárni, mit kell tennie, és minél egyszerűbb legyen, minél jobban megközelíthető legyen, azaz minél több ponton legyen ott, ne kelljen sokat utazni, könnyen elérhető legyen. Az elmúlt 15 évben mind az egyszerűség, mind a megközelíthetőség terén nagyon sokat léptünk előre, hiszen ma már online is lehet ügyet intézni, sőt most már a digitális állampolgárság program keretében arra is lehetőség nyílik, hogy telefonos alkalmazással is intézzék az ügyek egyre bővülő körét. Ugyanakkor az is emellett egy gondolat volt, hogy az állam ezzel a szolgáltatással is biztosítsa a polgárok számára nem csupán azt, hogy könnyű az ügyintézés, hanem az is, hogy mindig számíthat az államra. Amikor már nincsen semmi más kapaszkodó, nincsen semmi más menedék egy polgár számára, akár a védelme érdekében, akár tanácsadás tekintetében, akár az ügyei intézése tekintetében, akkor legyen egy olyan biztos pont, amire számíthat, amire támaszkodhat, és ahol szóba állnak vele, és segítenek neki az ügyeiket intézni, legyen szó akár segélyintézéséről, vagy éppenséggel valamilyen hatósági ügyről, vagy védelemről. Éppen ezért szimbolikus itt most, hogy egy olyan épület avatásánál, bejárásánál vagyunk jelen, ahol földszinten a kormányablak, emeleten pedig a rendőrőrs van, hiszen az állam két nagyon fontos arca, két nagyon fontos szolgáltatása jelenik meg, mind a kettő ugyanazt célozza, az állampolgár védelmét, az állampolgár életének biztonságosabbá, gördülékenyebbé és könnyebbé tételét. Egy kicsit ez visszaidézi azt a 2010-es gondolatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is életre hívta, amely akkor az addigi három különálló képzést jelentő felsőoktatási intézményt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát, illetve az egykori nevén Államigazgatási Főiskolát, ekkor már a Corvinusnak az Államigazgatástudományi Karát azért egyesítette egy egyetembe, hogy a három rokon és az állam tevékenységének lényegét alkotó hivatásrendet és foglalkozást egymással is kapcsolatba hozza, azaz átjárható legyen. A közigazgatás, a rendőrség ne csak együtt és egymás mellett éljen, hanem hasson és egymásra munkaszervezésben, a tapasztalatokban, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a célja, a polgárok életének és a közjónak a szolgálata. Úgyhogy itt most ez az épület, ez akár egy első tényleges megvalósulásának is felfogható ennek az eszmének. Én abban bízom, hogy a polgárok számára is könnyebbé teszi az életet, hiszen egyszerűbben, könnyebben elérhető állami szolgáltatásokkal találkoznak itt, és itt a városrész lakói számára pedig mindez azt is jelenti, hogy egy kicsit biztonságosabbá és egy kicsit könnyebbé válik az élet.
Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára kiemelte, hogy a rendőrség megerősítése és a bűncselekmények számának csökkentése országos prioritás, amit az új őrs is támogat.
Kereshetjük a hasonlóságot, vagy az összekötő kapcsolat a kettő intézmény között, de igazából itt Borsod vármegyében találjuk meg Szemere Bertalan személyében, aki mégiscsak Borsod vármegye születte, az első magyar belügyminiszter a Batthyány kormányban, aki egyszerre modernizálta a magyar közigazgatást, amit mi most itt a kormányablakban teszünk, és egyszerre szervezte meg a nemzetőrséget, egyszerre igyekezett az országot is megvédeni, az ország biztonságát is megvédeni. Tehát az első belügyminiszter személyében megtaláljuk azért a kapcsolódást ezen két intézmény között. Tudják, amikor különböző belügyi tanácsi üléseken vagyok, szinte mindig azzal kezdjük, hogy a belügyi tárcák képviselői valamilyen részvételt nyilvánítanak az egyik vagy másik országnak, akinek az elmúlt egy vagy két hónapban a területén valamilyen terrorcselekmény történt, valamilyen olyan támadás történt, aminek következtében sokan az életüket vesztették. És szomorú, hogy Európában a belügyminiszterek találkozóit azzal kell kezdeni, hogy mindenki részvétette nyilvánít annak, akinek az országában az előző hónapokban valamilyen terrorcselekmény volt. Nem egy ilyen Európát szeretnénk, nem egy ilyen jövőt szeretnénk magunknak. Mi a rendőrséget azért erősítettük meg az elmúlt években Magyarországon, hogy ilyesfajta események ne történhessenek meg, mert sajnos ezek nem csak Nyugat-Európára, hanem adott esetben akár Közép-Európára is igaz, hogy ilyen események megtörténnek. Ezért növeltük nem csak a rendőrségnek a költségvetését, hanem a rendőrségnek a létszámát is. 15 év alatt elmondhatjuk, hogy a 10.000 lakosra jutó rendőrök száma 336-ról 379-re emelkedett, tehát érezhető léptékben emelkedett Magyarországon a rendőröknek a száma. De mindemellett természetesen a munkához megfelelő jogi felhatalmazás és jó munkakörülmények is kellenek, ezért fontos, hogy több új rendőrőrsöt is építettünk országszerte, számtalan rendőrséget felújítottunk, és itt is egy új méltó helyre kerül Miskolcon is ez a rendőrségi épület, és bízom benne, hogy itt ez a közbiztonságnak a megvédését is fogja tudni segíteni, hogy jobb körülmények között dolgoznak.
Több százmilliós támogatásból újul meg a tokai vasútállomás. A MÁV csoport állomás felújítási programjában 14 vármegyében több mint 30 helyen valósul meg fejlesztés. Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő a beruházást egy összehangolt ütemelemének nevezte, amely által már most érezhető a régió és a település turisztikai erősödése.
A magyar kormány 2017-ben kiemelt turisztikai térségé nyilvánította ezt a térséget, a mi térségünket, Tokaj városát, a tokajhagyeljai településeket és a Zemplént. Nyilván nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy ez meg tudjon valósulni, de vannak tényleg bizakodásra okot adó dolgok. Tehát Tokaj városában nyílt egy 4- és 5-csillagos szálloda. Azóta olyan szinten növekedtek a vendégészakák, hogy 20 000-ről már a tavalyi évben 100 000-re nőtt a vendégészakák száma. Nyilván még ezt szeretnénk tovább növelni majd a jövőben, de ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulópont, hogy van egy ilyen ugrás. Emellett valóban egy történelmi beruházás zajlik Tokajváros főutcáján és a belvárosban, ami azért különleges, és szerintem ezt mindig ki kell emelni, mert Tokaj már több mint 950 éves. Egy nagyon komoly történelmi városban vagyunk. A Magyar Kultúra napján ünneplik itt a város napját, hiszen a himnuszunkban is egyedül Tokaj szerepel település névként. És készült egy film, Rádai Mihálynak a filmje, Tokaj 900. születésnapjára, hát még kimondani is egyébként izgalmas, és abban a fiatalokat megkérdezték, hogy mit szeretnének látni a városban 100 év múlva. És olyan dolgokat mondtak, amiket mi már most megcsinálunk 50 évvel később, és ez szerintem az itt élő embereknek a szorgalmán, a kitartásán és az összefogásán múlik, hiszen ebben a térségben óriási, óriási potenciál van. És miért fontos a vasútállomás? Hát nagyon fontos a vasútállomás, mert ugye alapvetően ez valamilyen szinten a város kapuja. Ide érkeznek be vendégek, vagy akár ezt használják napi szinten az itt élők. És azt gondolom, hogy mindenféle szempontból fontos üzenet az egy település életében, hogy hogyan néz ki a vasútállomás. Ez a mostani beruházás, ami azért bruttó 600 millió forint, tehát egy nagyon komoly beruházásról van szó, alapjaiban tudja megváltoztatni azt a képet, amit egyébként akár a vendégek vagy az itt élők nap mint nap láthatnak, ha Tokaj városába érkeznek. Ami különlegesség, hogy itt szembe velünk van egy nagyon-nagyon szép emlékmű, ez az ország zászló emlékmű. Nagyon sok megemlékezésünk ott van nemzeti ünnepekkor, illetve aradi vértanúk napján, tehát ez egy fontos emlékhely igazából itt a tokaiak számára, és én annyira örülök neki, hogy akkor már egy év múlva, nem is egész egy év múlva, de egy teljesen megváltozott, új arculatú vasútállomást fogunk látni onnan is.
A Heves-Vár megyei kormányhivatal 5 jelentős gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz projekt keretében dolgozik a vármegyei munkaerőpiac erősítésén, a foglalkoztatás bővítésén, valamint a vállalkozások versenyképességének növelésén. A pályázat keretében összesen több mint 14 milliárd forintnyi forrás fordítható munkavállalók, vállalkozások támogatására a vármegyében a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban. A www.munka.hu weboldalon keresztül tájékozódhatnak az érdeklődők a részletekről, emelte ki Ignác Balázs, Heves-Vár megyei főispán.
Jelen pillanatban 5 nagy projektelemet mutattunk be a Gino Plus-os programból. Minden egyes projektelemnek más-más beadási határideje van. Van már most záródó, illetve van március 16-tal nyíló programelem is. Konkrét esetekben ajánljuk a kormányhivatal weboldalát, vagy a www.munka.hu weboldalt. Itt az aktuális felhívásokhoz kapcsolódó aktuális dátumokat meg tudják találni, meg tudják keresni mind a munkavállalók, mind a munkaadók. A program keretein belül azra törekedtünk, hogy minden jelenleg még nem dolgozó vagy álláskereső, vagy nem megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező korosztályt megtaláljuk. Azaz vannak olyanok az ifjúsági garancia program keretein belül, amikor 15 és 30 éves korosztályt tűztünk ki a célcsoportnak, illetve vannak olyan programok, amikor kifejezetten az 50 fölöttiekre koncentrálunk. Tehát gyakorlatilag a ma bemutatott 5 program elem 15-től 60 évig megtalálja mindenki a maga számítását benne. Alapvetően folyamatosan frissítjük azt az adatbázist, aminek keretein belül próbáljuk mi magunk is felkutatni, hogy melyek azok a képzések, melyek azok a végzettségek, amire leginkább a munkaadóknak szükségük van. Ez egy dinamikusan változó étlap, amiből lehet választani. Heves-Vár megyében kifejezetten nagy igény van a szociális ágazat területein a képzésekre, vagy az egészségügy területén az ápolók képzésére. Ezek mind olyan fontos szakterületek, amelynek a támogatásában ez a Gino Plus projekt részt vesz.
A projekt célja az álláskeresők, illetve a munkáltatók kiszolgálását segítő informatikai rendszerek megújítása, továbbá az európai foglalkoztatási hálózat megerősítése, hangsúlyozta Császár Attila, a Heves-Vár megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztály osztályvezetője.
Gyakorlatilag a Gino Plus 4-1-1 ifjúsági garancia, illetve a munkaerő kínálat bővítése, fejlesztése, amely ugye álláskeresőknek érhető el, ez gyakorlatilag 2029. augusztus 31-ig tart, tehát folyamatosan lehet az álláskeresőknek a járáshivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni, míg az a projekt, amely a munkáltatók munkavállalóit érinti, ez a Gino Plus 3-2-1, ott március 15-ig lehet benyújtani a kérelmet még. Ezen projektek keretében igyekszünk sokrétű segítséget adni az álláskeresőknek, az egyéni élethelyzetük közigazodóan, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal, képzési támogatással, bérjellegűvel, de van, amikor csak arra van szüksége az álláskeresőnek, hogy a távoli munkavégzését, amit támogatás nélkül egyébként el tud vállalni, vagy őt felveszik, hogy ahhoz járuljunk hozzá gyakorlatilag anyagilag, vagy ha nem is lakhatási támogatással, hanem helyközi tömegközlekedéssel, akkor gyakorlatilag ehhez tudunk hozzájárulni önállóan. Az ifjúsági garancia programban 3378 főt vonunk a programba 2029. augusztusáig, a Gino Plus 3-1-1-be, tehát 30 év felettiek közül pedig 3655 főt.
A vállalkozások olyan technológiákra, valamint eszközökre pályázhatnak, melyek javítják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, mondta a rádiónknak Szabó Zsolt, a foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi osztályvezetője.
A támogatások kapcsán érdemes kifejteni is, hogy mi tulajdonképpen egy hatóság vagyunk, és nekünk ez a feladatunk a munkavédelmi hatósági ellenőrzéseket lefolytatni. A hatóság eszköztárával lépünk föl ilyenkor, helyszíni ellenőrzések során vizsgáljuk a foglalkoztatás körülményeit, és amennyiben valamilyen szabálytalanságot mérünk fel, vagy állapítunk meg, akkor tulajdonképpen határozatban kötelezzük a munkáltatót, hogy ezeket szüntesse meg, annak érdekében, hogy a munkavállalók semmilyen jogsérelmet ne szenvedjenek el. És ezt a hatósági munkát egyébként jól kiegészíti ez a mostani ginapos program, mert itt tulajdonképpen már nem egy hatósági arcunkat, hanem egy kicsit szelidebb arcunkat, a közreműködő partnert arcát tudjuk mutatni, és most tulajdonképpen ezzel a oda ítélt esetleges támogatásokkal ugyanúgy tudunk tenni a munka védelemért, a munkakörülmények fejlesztéséért, mint a hatósági eszközökkel. Most akkor Heves vármegyéről beszélnék, ami hozzánk tartozik. A mostani második szakasz, ami indulni fog, abban 105 millió forint áll rendelkezésre. Egyébként ez nagyjából lefedi az első körös összeget, mert akkor 98-99, tehát csak nem 100 millió forintról tudtunk pozitív döntést hozni. Kizárólag Magyarországon bejegyzett, tehát Magyarországon székhelyel, fióktelepel, telephelyen rendelkező KKV-k, tehát kis, mikro és középvállalkozások pályázhatnak ezekre a forrásokra.
A Felvidékház meghívására Miskolcon tartott előadást Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. A politikus a felvidéki magyarokat és németeket sújtó Benes dekrétumok mai napig tartó hatásairól tájékoztatta a hallgatóságot. Gubik kiemelte, hogy bár a szlovák fél történelmi dokumentumnak tekinti a dekrétumokat, az utóbbi időben tapasztalt vagyonelkobzások miatt azok ma is élő jogként működnek. A pártelnök konkrét példákon keresztül mutatta be a kollektív bűnösség elvén alapuló aktuális földelkobzási eseteket. Gubik László beszédében kifejtette, hogy mivel a Magyar Szövetség jelenleg nincs benne a pozsonyi parlamentben, így a jogorvoslatért elsősorban nemzetközi fórumokhoz fordulnak.
Az Alkotmánybíróság vizsgálja az ügyet. Ugye a decemberi büntetőtörvénykönyv módosításnak három paragrafusa volt. Ebből az egyik paragrafus alkalmazhatóságát fel is függesztette már az Alkotmánybíróság, kettő pedig egyenlőre hatályban hagyott, de vizsgálja az alkotmányosságát. Az úgynevezett lex benes az ezek alá tartozik, tehát az alkotmányosságot még vizsgálva van lesz. Én nagyon bízom benne, hogy itt a taláros testület, az alkotmánybírák meghozzák az egyetlen helyes döntést, amely létezhet ez ügyben, mert nem csak hogy az elemi igazságérzetet sérti, hanem a jogbiztonságot, a szólás, a kutatás, a véleménynyilvánítás szabadságát, teljesen abszurd, hogy valaki ne tehesse szóvá azokat az igazságtalanságokat, amelyek 80 évvel ezelőtt a mi fennmenőinket, a felvidéki magyar családok összességét érintették, pláne, hogy még ezért mondjuk büntetőjogi következményekkel kell ott számoljunk, tehát hogy itt egyetlen egy helyes döntés állhat az alkotmánybíróság előtt, azt pedig kimondani ennek a paragrafusnak a semmiségét. Ez az egyik út, a másik út pedig a nemzetközi út. Ott néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament tárgyalta a szlovák jogállamiságnak a helyzetét, beleértve egyébként a Lex Benest. Sajnos arra meglehetősen kevés felszólalás vonatkozott, az összes többi felszólás az más témákat érintett. Ugyanakkor azt legalább sikerült elérni, hogy valamikor a közeljövőben, a tavasz folyamán egy határozat születik majd, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát ha ott Szlovákiára nézve mondjuk egy elmarasztaló határozat születik, és ez ügyben szerintem ez a helyes döntés. Mondom ezt úgy, hogy a szlovák megbékélés, együttműködés, egymás utaltságnak én komoly híve vagyok, de attól még, ha valaki hibát követett el, akkor viselje a következményeit. Úgyhogy a nemzetközi fórumokon körülben ezek a lehetőségek állnak előttünk, és említettem a nemzetközi parlamentet, meg az Alkotmánybíróságot, van talán egy harmadik dimenzió, az pedig a felvidéki magyar lelkeknek a dimenziója. Szerintem minden számbeli kisebbségbe sorolódott közösségnek meg kell tanulni a hátrányból előnyt kovácsolni. Ez a túlélés záloga, és ha mi a hátrányból előnyt tudunk kovácsolni, akkor úgy értelmezzük ezt a Benes történetet, mint egyfajta immunerősítő, közösségi immunerősítő vitamint. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a közösségünket össze fogja zárni. Az egymásra utaltság, ami nagyon hiányzik a felvidéki magyar közösségből, az meg fog erősödni, és ez aztán nem csak a közéletben, hanem majd adott esetben egy választási megmérettetésben meghozza azt a kívánt sikert, amire egy félmilliós közösség most már nagyon régóta válik. Jelen esetben az eszközeink a polgári engedetlenség eszközei. Volt tüntetés, volt egy petíció, volt néhány bátor fiatalnak egy önfeljelentő megmozdulása, ahol a hírek szerint egyébként a járási rendőrkapitányság jelentésében tulajdonképpen az szerepel, hogy végrehajthatatlan, alkalmazhatatlan a törvény. Volt egy tudományos konferencia, ahol számos oldalról körbejártuk a kérdést, történelmi oldalról, a véleményszabadság, a nemzetközi dokumentumokkal való összeegyeztethetőség, és sorolhatnám a szempontokat. Tehát, hogy egy parlamenten kívüli párt ezekkel az eszközökkel élhet. Na meg azzal ugye, hogy a nemzetközi fórumok elé visszük ezt, távol tőlem, hogy elégedett legyek a néppártnak a tevékenységével és a működésével, de egyébként a néppárti frakciónkban sikerült azt elérni, hogy az Európai Parlament tárgyalta többek között, és még tárgyalni is fogja a Benes témát. Ez az eszköz áll még rendelkezésünkre is előttünk, illetve a tényleges megoldást ebben az ügyben akkor tudjuk majd elérni, hogyha mindebből okulva, meg mindebből erőt merítve a felvidéki magyar közösség az egyetlen talpon maradt pártját visszaküldi abba a szorítóba, ahol ezek a problémák megoldhatók, ez a szlovák parlament. Mert hogy ha ott van a magyar párt a parlamentben, akkor nem születnek ilyen ostoba törvények, ellenben születhetnek jobbak, ha meg nincs ott a magyar párt a parlamentben, akkor pedig ilyen fenyegetettségnek lehet kitenni egy nemzetrészt.
Az enyhe idő hatására ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így hivatalosan is elindult az idei pollenszezon. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek szerint a következő napokban egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek tünetek. A részletekről dr. Mangó Gabriella háziorvos természetgyógyászt hallják.
Azzal, hogy a tavasz viszonylag gyorsan bejelentkezett hozzánk, tehát már most 10-valahány fok van, napközben 12-13 fokot mérünk. Bizony a pollenek is elindultak, elkezdtek a rügyecskék szépen kibújni az ágak végéről, és mindezzel együtt a pollen koncentráció is elkezdett megnőni. Télen a smog van, ilyenkor a pollen koncentráció. A magyaróra érzékenyeknél, égerfára érzékenyeknél, tiszafára érzékenyeknél lehet észrevenni, hogy esetleg szemviszketés, orviszketés, ordugulás, vizes orrfolyás, esetleg köhécselgetés, de akár bőrtünetek is jelentkezhetnek, és bizony pollennek esetén azért néha gastrointestinális tünetekre is kell gondolni, de ez inkább már az őszi szezonra jellemző, amikor gyomorpanaszok, gyomorfájások formájában is jelentkezhet. Az a helyzet, hogy ez mindenkinek egyénenként változik, és lehet mondani, azt szokták mondani, a betegek legtöbbször, hogy doktornő, én nekem eddig semmi bajom nem volt rá, nem volt jellemző ez vagy az a betegség, nem voltam allergiás semmire. Hát eddig nem volt, most pedig az ember változik, hogy úgy gondolom, hogy ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gondoljunk arra, hogy allergia, érdemes allergiaellenes szemcseppet használni, allergiaellenes gyógyszereket használni, orrsprét használni, ha valakinek nagyon megnehezíti az éjszakáit a pollen szezon. Tehát ebben azért együtt kell élni. Azt gondolom, hogy az immunrendszerre való odafigyelés, immunerősítés, mozgás, normális rendszeres alvás, rendszeres étkezés, azok azért sokat segítenek, de egyébként meg kikerülhetetlen az, hogyha valaki allergiás és allergiás tünetei jönnek elő. Ennél nagyobb baja ne legyen senkinek, kellemetlen, de belehalni senki nem fog. Nem kell ettől is mindenkinek most már félni, hogy úristen, most akkor én allergiás vagyok, és ebből bele fogok halni. Arcüregi gyulladásokat, orrpolip elterjedését, arcüregi polipok, ezek mind-mind jelentkezhetnek, krónikus hörgőgyulladás jelentkezhetnek, fülfájdalmak, halláscsökkenés jelentkezhet, úgyhogy ha lehet, ilyen tünetek jönnek, akkor azért érdemes az allergiaellenes szereket szedni, vagy esetleg kimerültség akkor, hogyha valaki éjszaka nem bír aludni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Márton Miranda és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.